Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, amint az egyházunk a mai napra, nagy csütörtökre, ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Jelenések könyve 19. fejezetében, a 6-tól a 9. versig a következőképpen. És hallottam nagy sokaság hangjához hasonlót, és nagy vizek zúgásához hasonlót, és erős mennydörgés hangjához hasonlót. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. A gyolcs pedig a szentek igaz cselekedetei. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, 6 évvel ezelőtt a 6-tól a 8. versig levő szakasz volt napra kijelölve, és most, hogy tovább léptünk egy verssel, egy kicsit a hangsúly is talán megváltozik, és az úrvacsora párhuzamaként egy másik momentum is jobban előttünk van, ami kiemeli azt, hogy Isten igéje a szentségen belül sem nélkülözhető, és talán éppen ezért is érdemes felelevenítenünk ezen a mai napon a konfirmációban is tanultakat arról, hogy mi is a szentség. Az egyház hitvallási iratai, ugye tudjuk, hogy 2 szentséget neveznek meg, azért, mert azok a szempontok, amelyeket Luther annak idején megfogalmazott, hogy miből is áll a szentség, az egyház szentségei, azokból erre a 2-re teljesül a keresztség és az úrvacsora. Most természetesen utóbbiról van szó a mai napon, és ennek az egyik eleme egy látható jel. Ez a látható jel most persze a kenyér és a bor, vagy ha úgy tetszik, akkor a mai igeszakasz megfogalmazásával maga a lakoma. Ez, amit mindenki láthat, mindenki megtapasztalhatja, de ez még nem lesz szentség önmagában. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, szól az ige, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya. Ez tehát a külsőleg is tapasztalható eredmény, a jel, de még 2 tulajdonságra szükség van, hogy szentségé váljon. Hát például arra, hogy az örök élet ígérete kapcsolódjon hozzá. Hát most ezt is halljuk. Boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzőjének vacsorájára. És a bibliai szóhasználatban emlékezhetünk, hogy a boldog az nem egyszerűen egy földi boldogságot jelent, nem azt jelenti, hogy hát meg vagyok elégedve az életemmel, mert olyanon, amire gondolni tudok, és szükségesnek vélek, az mind megvan, hozzáteszem azt most, akár hát anyagiakban legyen szó, akár lelki értékekben is, de hát ez mégis még mindig itt a földi életünk boldogságát fejezi csak ki, de a bibliai boldog kifejezésben benne van Isten világa is, az isteni ország, és annak az értékei, tehát jól láthatjuk ebből, hogy tulajdonképpen akikre például a boldog mondásokban Jézus mondja, hogy boldogok, azok ráadásul a világ szemében nem is azok. És mégis ők a boldogok, mert az üdvösség a fő boldogságuk és fő jutalmuk. Hát ilyen értelemben, tehát most az ígéret az így hangzik nekünk, és más formákban is persze halljuk az úrvacsorával kapcsolatban, hogy Jézus az örök életet ígéri benne. Vagy még azt is föleleveníthetjük, hogy azt mondja az utolsó vacsorán, ugye, hogy nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a terméséből egészen addig a napig, míg újat nem iszom Isten országában. És hát most ezt a látomást látjuk és halljuk most itt Jánostól, amikor ez megvalósul. Hát most már akkor csak egy valami kell, ami a jelet és az ígéretet szentségé teszi, és ez Isten igéje, erről van éppen szó, és ezért örülök neki, hogy a 9. vers is hozzákerült az ige szakaszhoz, mert ott direktben is benne szerepel az, hogy ezek Isten igaz igéi. És visszautal az előzőekre, azt is kifejezi ez, hogy Isten igéje nem csak az elhangzott szó, nem csak az, amit a nagy sokaság hangjához hasonlít János, vagy éppen a tenger zúgásához, vagy a mennydörgéshez, hanem az is Isten igéje, amikor a lakomáról beszél. És ebben az értelemben, mi szoktuk mondani, látható, sőt a tapintható és érzékelhető, most különösen így is mondjuk talán, hogy a meglátható, a fogyasztható ige az, ami előttünk áll. A mennyegzői vacsora boldog mondása után áll tehát ez, hogy ezek az Isten igaz igéi, a hang is, és az, amit a vacsorában lát a próféta, az is ide tartozik. Ezért fontos odafigyelnünk arra, amit János hall. Hiszen tudjuk jól Pál apostoltól is megfogalmazás, hogy a hit hallásból van, és ez még egy látomás esetén is igaz. Mondjunk csak bele, hogy milyen érzés, amikor nem néma filmet, hanem egy rendes, hangos filmet kell megnéznem úgy, hogy valaki kikapcsolta a hangot. Valamit talán megért belőle az ember, de nagyon sok jelenetet nyilván nem értenénk egyáltalán. Egy pár beszéd zajlik mondjuk, és ha nem tudjuk, hogy miről beszélnek, hát pusztán a látottak nem segítenek. Valahogy így van ez itt is, hogy attól, hogy János belelát a mennyei jelenetben, még nem biztos, hogy megérti azt, hogy mi zajlik ott. Szükséges neki is ebben az értelemben a hang, az, hogy szólaljon az ige, elmagyarázza azt, amit lát, értelmezze is, meg hírül is adja neki. És hát ilyen módon igaz tehát az, hogy a hit hallásból van a látomás esetén is, mert amit csak látnánk, addig még nem jutunk hitre, gondoljunk például az emmausi tanítványokra, hát ott látják Jézust, és mégsem ismerik föl, mert még hiányzik valami. És nem egyszerűen a látható teste hiányzik, hanem az, hogy igazából azt kapják meg, éppen az ő vacsorájuknál ugyanazt a testélet igét, amit Jézus megtör a kenyérben, és akkor pattal le a hályog a szemükről. Hát valahogy így lehetett talán János is, hogy látja, hogy milyen nagyszerű ez a jelenet, de hogy megértse, ahhoz kellett hallani azt is, hogy bizony ezeket írd le, mert ez Isten igaz igéje. És mit ad hírül ez az ige? Hát az, hogy uralkodik az Úr, a mindenható. És míg emberi szintéren sokakban félelmet kelt az, ha egy pártnak, vagy pláne, hogyha egyetlen egy embernek növekszik a hatalma, és a diktatúra sújtotta országokban egyenesen egy fóbia uralkodik, hogy hát mi van akkor, ha valakinek a kezébe ekkora hatalom összpontosul, és persze a világban mindenfelé megtapasztaljuk a diktatúrákat, most az afrikai eseményekben is, de Ázsiában, Dél-Amerikában éppen úgy, és mindenhol érzi az ember, hogy valóban milyen veszélyes az, hogyha valakinek túl sok a hatalma. De most ez a sokasság mégis örömmel zengi, zúgja és dörgi, hogy az Úr uralkodik, és teljhatalmat gyakorol. Mert ha ő uralkodik, akkor minden a helyére kerül. Akkor eltűnnek azok a hibák, amelyek az emberi uralmaknál becsúsznak, óvatlanul is, akaratlanul is, hát még szándékosan. És éppen ezért itt most az kerül a képbe, hogy ez öröm. Ez mindenki számára a hallelujját váltja ki az ajkukon, mert Isten teljhatalma kerül előtérbe. És itt egyúttal azt is látjuk, hogy valósul ez meg, hát a vacsorában, a mennyei vacsorában történik, mert elkészült a vőlegény is, és a mennyasszony is, és eljött a mennyegzői vacsorájuk ideje. Hát így jön be a képbe természetesen az, hogy a mai napon az utolsó vacsorára emlékezünk. És talán fel sem merül bennünk a kérdés, de egy érdekes problémát jelent mindez az írás magyarázóknak. Hát mikor is volt az utolsó vacsora, és ezzel összefüggésben miféle vacsora is volt ez? Tudjuk erre a választ egyik oldalról, és Tudjuk-e azt, hogy egyáltalán itt van valamiféle rejtély is a dolgok mögött, egyfajta probléma az időpontokkal kapcsolatban? Talán érdemes ezen elidőzni ilyenkor az úrvacsora szerzésének ünnepén. Hát mert mégis honnan tudjuk, hogy maga a nagy csütörtök? Eszem mondhatja valaki, hogy hát fölnyitom a naptáramat, és megnézem, mai naphoz beírták, hogy nagy csütörtök. Na de a naptár szerkesztői honnan vették ezt? A másik probléma pedig az, hogy az első három evangélium, az úgynevezett szinoptikusok úgy adják elénk az utolsó vacsora idejét, hogy Jézus azzal a húsvéti vacsorát, tehát a zsidó páska vacsorát költi el a tanítványokkal, és aki meg János evangéliumában olvassa a nagypénteki eseményeket, az meg azt látja, hogy Jézus akkor végzik ki, amikor a páska bárányt leszokás ölni. Hát akkor most melyik igaz a kettő közül? Milyen vacsora is volt ez akkor valójában? Egy ilyen elővételezett vacsora? Hogy mivel gyorsan kell cselekedni, mert másnap már késő lesz, hát Jézus elsiette volna a dolgokat? Egy brit tudós szerint más okból, de pláne elkéstünk az utolsó vacsoráról, mert ő azt állítja az utolsó vacsora rejtélye című könyvében, hogy a szerdán volt. Úgy gondolja, hogy túl sűrűek azok az események, amelyek Jézus elfogatása és kivégzése között történnek, és nem tartja elképzelhetőnek, hogy hát ilyen gyorsan ezt az egészet le lehetett volna játszani. Aztán elővesz csillagászati adatokat, ősi szövegeket, elsősorban a holtengeri tekercsekre hivatkozik, a zsidó naptárra utal még, és arra alapozza a véleményét, és ő egyenesen azt állítja tehát, hogy szerdán volt ez az utolsó vacsora, és valójában több mint egy nap, hát kettő állt lényegében rendelkezésre Jézus elfogásához, elítéléséhez, kivégzéséhez. A végeredményt mindenképpen tévesnek tartom, és a dokumentumok tekintetében sem megalapozott ez az állítás, és egy olyan komoly probléma is felvetődik, hogy hát ha valaki mást állít, vagy mást válaszol egy kérdésre, mint amit megszoktunk úgymond, akkor azért talán alaposabb indokra van szükség, talán még azt is elvárjuk, hogy ne csak a maga álláspontját adja meg, hogy miért az és igazolja, hanem mutasson rá, hogy akkor miért téves az a gyakorlat, amit már réges-rég gyakorol az egyház, és hol tévedett akkor, hol tévesztett el. Tehát ilyeneket is figyelembe kell venni, és hát persze a másik oldalról mi meg tudjuk, hogy mire véljük ezt a gyorsított eljárást ott a perben, hiszen ki is mondja a Szentírás, akár a szinoptikusok, akár János, vagy úgy mondják, hogy az ünnepek közelednek, a Jánosban meg konkrétan a páska ünnepét említi, hát sürgős volt a főpapoknak az egész eljárás, hiszen az ünnep alatt nem kerülne sor a kivégzésre, és hát az ünnepek után pedig már ki tudja, hogy milyen lesz a nép hangulata, amit most éppen sikerült jól beállítani, úgymond, és belőni, és Jézus ellen fordítani. Na tehát, ahogy mondtam, ezt a szerdai elméletet, ezt nem is hiszem, hogy sokan fogják osztani, de azért a brit tudósnak a naptára vonatkozó ötlete azért figyelmet érdemel, ugyanis az a rész valóban teljesíti ezt a részt, hogy az első három és a negyedik evangélium közötti különbséget egy egyszerű magyarázattal megmagyarázza. Hát évszázadok óta gondolkodnak igazából ezen a biblia kutatók, hogy ezt hogyan is tegyük és hangoljuk össze, hiszen itt az ember megnézi, hogy egyik ezt mondja, másik azt mondja, nem lehet egyszerre két napon az a vacsora. Nos, hát az ő magyarázata szerint, ami egyébként hát valóban nagyon indokolt, hát egyszerűen az a titka, hogy két különböző naptárrendszerről van benne szó. Mégpedig hát Krisztus idején már elterjedt egy későbbi változat, de még a babiloni fogságból származó zsidó naptárrendszer is néhol érvényben volt, többek között, hát említettem, hogy a holtengeri tekercseket olvasta, hát a kumráni közösségben, és hát össze szokták azért némileg kapcsolni János evangéliumát ezzel a közösséggel is, tehát nem biztos, hogy teljesen független a kettő, de egyet mindenképp mutat, hogy a zsidóságon belül egy ilyen átmeneti idő volt ez a Jézus kora, amikor tulajdonképpen gondolkodtak kétféle naptárrendszerben, és hát valóban így az ünnepek számolása is máshogy jön ki. Ez nem olyan különleges, olyan értelemben, hogy tulajdonképpen a kereszténységen belül is igaz ez, hogy kétféle naptárrendszerrel dolgozunk. Itt nyugaton ugyan nem törődünk ezzel olyan nagyon, de hát valójában két karácsonyi időpont van, és két húsvéti időpont van legtöbbször. Könnyen megfeledkezünk ugyan, hogy a világnak más tájai is vannak, mint a miénk. Aki esetleg föl tudja idézni, talán beugrik, hogy a Luther filmben is láttunk egy olyan jelenetet, amikor a Tertullianus egyházatja mondását, ugye az előadó úgy értelmezte, hogy a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség, és nem úgy, hogy az egyetemes egyházon kívül. És akkor fiatal Luther, még messze vagyunk a reformációtól, úgymond, ő még most csak hallgató, és akkor felteszi a kérdést, de hát mi van az ortodoxokkal? Hát az ortodoxok naptárja más, mint a miénk, és ebből következik, hogy azért szoktunk hallani időnként január elején, elsején arról, hogy hát ortodox karácsony, és időnként a húsvét is eltér, az hát az éppen adott évtől függ, mert ez egy régi eredetű vita tulajdonképpen, már a második század közepén elkezdtek tanakodni azon, hogy hogyan is kell a húsvétot megünnepelni, mikor legyen, és ebből következően a mai nap is persze következik belőle, hiszen ha máskorra van a húsvét vasárnap, akkor természetesen máskorra van a nagycsütörtök is időzítve. Hát az egyház első idejében úgy ünnepelték, hogy a zsidók a páskát, hiszen pont ez az egybeesés is ott van, ahogy Jánosnál is, meg az utolsó vacsorával összefüggésben is, de a másik három evangéliumnál is. Hát egyszerűen a Nisztán hónap 14-én, amikor a páskát ünnepelték a zsidók, akkor ünnepelték az első keresztények is, már csak azért is, mert a legelső keresztények zsidók is voltak. Aztán később ez változott, fontosabb lett az, hogy Jézus feltámadása a vasárnapra esett, és ezért megváltoztattak, hogy most nem a hétben belül mozgó napok szerint ünnepelték, hanem a páskát követő vasárnap ünnepelte az egyház. De aztán ebben is voltak még eltérések. Máshogy ünnepelték Rómában, mint Kis-Ázsiában, vagy Alexandriában, és erre robbant ki az úgynevezett húsvéti vita is, hogy hyan kell, és hát végül a Nicei zsinat döntött abban 325-ben, hogy akkor mi legyen az időpontja. Hát ők úgy határoztak, nem tudom, észreveszi-e valaki a különbséget, hogy először is meghatározták, azt mondták, hogy a tavaszi napforduló az mindig március 21. Ezt naptárilag rögzítették. És utána azt mondták, hogy a 21-ét követő első holtölte kell, és utána következő vasárnap lennie húsvétnak. Hát egy-két kivételt tettek, azt mondták, ha ez véletlenül a páskára esik, akkor egy héttel későbbre kell tenni, mert fontosnak tartották, hogy ne essen egybe a zsidó ünneppel. Hát ezzel a rendszerrel nagyjából a mait kapjuk meg, de voltak eltérések. 1818-ban például március 22-ére esett a húsvét, de ez nem felelt meg a Nicei zsinat döntésének, ugyanis később, amikor a Gergely naptárat is bevezették, akkor már változtattak, illetve már előbb is változott, de akkor már végképp elterjedt ez a szokás, amit Dionysius Exiguus nevű római apát készített, egyeztetni próbálta az alexandriai gyakorlatot a rómaival, és ez alapján született meg az összehangolás, és hát ugye, amit ma már tudunk, az egy reformációt követő év, a reformáció kirobbanását követő évben tartott zsinat a katolikus egyházban, amely azt mondta, hogy ezután úgy lesz, hogy az első tavaszi holtölte utáni vasárnap. Hát ebből volt például 1818-ban ez az eltérés, hogy éppen 21-e volt a holtölte, és ha követjük a Nicei zsinatot, akkor várni kellett volna, és április 25 után lett volna a húsvét. Ezzel a módszer viszont meg a legkorábbra engedte És ha emlékszünk az elmúlt évekre, akkor tulajdonképpen megtapasztaljuk idén majdnem a legszélsőségesebb késői időpontot, mert az április 25 lenne a legkésőbbi, most már 24-e lesz, és most nem vagyok benne biztos, hogy két éve volt, vagy mikor, akkor március 23 volt emlékezetem szerint a húsvét ünnepe, az meg szinte a legkorábbi, csak egy nappal lehetne még annál előbb. Na hát minden esetre térjünk persze vissza a húsvét és az úrvacsora utolsó vacsora időpontjának a kérdéséről a jánosi jelenetre. Örömre buzdít ez a mennyei látomás, egy egészen új és örömteli korszakot hirdet meg, Isten országának uralmát. És talán most mellé tehetjük, hogy országunknak is új alkotmánya van, bár alaposan megoszlanak róla a vélemények, egészen szélsőségesen is megjelennek a vélemények, hogy a demokrácia végét jelenti ez az alkotmány, mert hát erre egy diktatúrát lehet majd építeni, és bár a közvélemény kutatások úgy tűnik, hogy inkább azt mutatják, hogy a többség megvan ezzel az alkotmánnyal, nem is direkt úgy, hogy jaj, de tetszik, de nem vélik ilyen problémásnak, de hát halljuk azt is, hogy van, aki meg keresztes hadjáratot hirdet ellene, hogy ezt minél hamarabb megdöntsék, és még talán a szófordulat is a fülünkben van, hogy a húsvéti alkotmány az csak pünkösdi királyság legyen. Hát megoszlanak erősen a vélemények, tehát Magyarország új alkotmányáról, de most egy másik országban járunk, a mennyben, Isten országában. Itt is, ha úgy tetszik, most hirdetnek ki egy alkotmányt. Nem azért, mert most valósult meg persze, hiszen Isten uralmát azt nem kell külön úgymond életbe léptetni, és törvény szerint hatályba helyezni, de végig csak a meghirdetését halljuk. Viszont azt látjuk, hogy ennek mindenki örül. Minden tagja az országnak örömmel fogadja, hiszen számukra ez többek között tiszta gyolcsot jelent, igaz cselekedeteket, amelyeket ajándékként minden állampolgár megkap ebben az országban. Hát és éppen ezért pontosan annak örülnek majd ott mindannyian, amitől ma egyesek itt félnek, hogy ez az új, ez a mennyei alkotmány, ez megvalósítja az abszolút diktatúrát. Azt a hatalmat, amikor egyetlen egy személy uralkodik, mégpedig teljhatalommal, a mindenható, és mégis azt látjuk, hogy senki, de senki nem tiltakozik ellene. Nem is akadályozhatnák meg persze ebben, de nem is tiltakoznak, nem is akarja senki megakadályozni. Mert ez a diktatúra, ez mindenkinek örömére van. Ott a mennyben már az üdvözültek seregében nem lesz kérdés, hogy ez jó, hogy ez áldásos és üdvös dolog. Hát ezt a diktatúrát úgy hívják, hogy teokrácia. Isten uralmának kiteljesedése ez, és ezért mentes az emberi diktatúráink hibáitól, és nem kelt senkiben félelmet, hanem hálát és örömöt. Mert hát minek is örülhetünk az Úr uralma révén? Mindenek előtt a vőlegénynek, és annak, hogy a mennyasszony ajándékba kapta tőle a tiszta, fehér, fényes ruhát. És így részt vehet a lakomán. Hát mi is csak az ingyen kapott megigazulás tiszta gyolcsa révén jöhetünk az úrvacsorához, akár most, akár más alkalommal, és persze így járulhatunk csak egyedül be abba a mennyegzőbe is, a lakomához, amelyről akár Jézus példázatai is szólnak, akár ez a mennyei látomás most János révén. A szentség révén pedig az üdvösséget ígéri követőinek Jézus, amihez persze elengedhetetlenül hozzátartozik a bűnbocsánat is, mert hát enélkül nem léphetünk be Isten országába, az üdvösség mennyei honába. Nem lehet úgy elé járulni, hogy a bűneink rendezetlenek maradtak. De az a baj, hogy mi ezt nem tudjuk rendezni, nem tudjuk semmiképpen helyrehozni azt a sebet a magunk és mások életében, sőt a világ mindenség életében, amit a bűneink ütöttek rajta. És bármit is teszünk, nem tudjuk ledörzsölni magunkról, bárhogy vakarjuk azt. A bűneinket csak a sértett fél képes rendezni. Persze nem letagadása, meg legyintése, hogy nem történt semmi, nem meg nem történt tétellel, hanem a bűnbocsánat által. Azáltal a bűnbocsánat által, amit Jézus felkínál, testében és vérében mindazoknak, akik hittel veszik, hittel fogyasztják el a golgotai áldozat igazságát, a bűnösöket megigazító váltságát, mert hát az érdemszerző cselekedetek, amit itt említ a Szentírás, az természetesen nem a magunk tetteit jelenti, amit én végrehajtok, és ezzel tudnék érdemeket kierőszakolni Istentől, hanem hát világosan leírja, hogy ezt a gyolcsot ajándékba kapják. A hitáltal nyújtja ezt mennyei atyánk, ahogy Jézus is így nyújtotta a tanítványoknak az utolsó estén a maga testét és vérét. Ne feledjük persze éppen ezért, hogy ma este azért leshetünk be a mennybe is a proféciai látomás kulcsjukán keresztül, hogy az úrvacsora szerzését ünnepeljük. Tehát a Jézus által ismétlésre ránk hagyott szentségről van szó, és ezért lett a főének is úrvacsora ének, nem tévedésből, vagy figyelmetlenségből, hanem éppen azért, mert a mai témánk is, az egész Isten tisztelet alapja tulajdonképpen az utolsó vacsora, és ennek kapcsán az újra és újra gyakorolt úrvacsora. Mert így hív Urunk arra a boldog lakomára, a mennyei menyegzőjére, amit Jézusban elénk tár, és a kenyér és bor révén kínálja nekünk az üdvösséget. Most is itt, és majd ott a mennyei lakomán is, és persze hajdan a tanítványoknak is azon az emeleti szobában. Azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, mert ez a kereszten értetek adatott testem. Azt mondja, hogy igyatok belőle, mert ez a Golgotán értetek ontott vérem. Így szól hát az ige, és hirdeti mindannyiunknak, hogy boldogok a menyegző meghívottai, mindazok, akik hivatalosak erre a lakomára, boldogok azok is, akik az Isten tisztelet keretében az oltárnál vehetik magukhoz ezt a furcsa vacsorát, Jézus testét és vérét, hiszen ez mint egy előíze a mennyei lakomának. Ma tehát emlékezünk. Emlékezzünk a múltra, a jelenre, és meglepő módon a jövőre. Mert a profétai látomás számára épp úgy nincs jelentősége az ige időknek, mint ahogy Isten számára sincs, hiszen ő örökkévaló, az idő felett áll, ha úgy tetszik, és Istennek nincsen háromfajta igéje. Nincsen külön múltidejű igéje, és nincsen külön jelenidejű igéje, és ugyanúgy nincsen külön jövőidejű igéje. Istennek egyetlen egy igéje van, az időtlen örökkévaló ige. És hát most emlékezhetünk tehát a felső szobában zajló utolsó vacsorára azon a csütörtökön. Emlékezhetünk az úrvacsorára most itt ma este, és emlékezhetünk a bárány vacsorájára ott a mennyben. Hiszen Jézus maga mondja, hogy emlékezzünk rá így is. Cselekedve az úrvacsora vételét, miközben emlékezünk a halálára. A régi latin mondás is azt mondja, hogy memento mori, azaz emlékezz a halálra. Ezt ők úgy értik persze, hogy az életünk minden pillanatában legyünk annak tudatában, és tartsuk a szemünk előtt, hogy előbb vagy utóbb, de meg kell halnunk. Most Jézus is azt mondja, hogy memento mori. Nem azért, mert előbb vagy utóbb meg kell halnunk, hanem úgy érti ezt, hogy most emlékezzünk az ő halálára, emlékezzünk az ő áldozatára, emlékezzünk arra, hogy a teste és vére által bűnbocsánatot és üdvösséget kínál nekünk. Szóltált hozzánk, megszólít igéjével, mi pedig emlékezünk és továbbadjuk. Továbbadjuk nagy csütörtök titkát, hirdetve évről évre és napról napra Isten igéjét. Hát ezek valóban Isten megbízható igéi, még a látomás is megerősíti Jánosnak ezt, és emlékezteti is őt, hogy erre figyeljen, és persze minket is emlékeztet és figyelmeztet, hogy Isten mindenek előtt igéjében jön közénk, mégpedig testélet igéjében. És Jézus is ígéri, hogy ő jelen van közöttünk a világ végezetéig, de mindenek előtt ő is az igéjében van velünk. Boldog hát, aki részese az utolsó vacsorának. Boldog hát, aki részese az úrvacsorának. Boldog hát, aki részese a mennyei vacsorának. Ezért ne aggódj, ne kicsinyeskedj, ne kételkedj, hiszen ezek Isten igazi igéi. Amen. Imádkozzunk a mennyei sokasság szavaival. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Amen.